Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Noha lenne egy-két közös intéznivalónk, én úgy gondolom, hogy talán a gyerekeknek kellene megkapniuk az elsőbséget, úgyhogy, kedves gyerekek, először nektek mondanék el egy-két érdekes dolgot. Remélem, érdekesnek fogjátok találni. Amikor én hozzátok hasonló gyerek voltam, ott, ahol laktam, azzal szemben volt egy hegy, úgy hívták, hogy Kecskehegy. És ez volt az én vadászterületem. Állandóan ott csatangoltam, óriási meglepetések értek, de hát volt ott a hegy alatt egy kis tó, amit inkább egyesek valószínűleg mocsárnak neveztek volna, mert bokáig érő víz volt, és abban mindenféle béka, meg ebihal, meg mindenféle ilyen mások által csúnyának tartott kis állat élt. A lényeg az, hogy én mindig is gyerekkoromban is különös vonzalmat éreztem az ilyen kisebb állatok iránt. Már nagyobb voltam, egyszer csak összefutottam az utcán egy sünnel. Hát tudtam, hogy a sünt nem olyan egyszerű megfogni, mert szúr. Így volt nálam egy könyv, mert az utcán tanultam, mindig a kezemben volt valami könyv. Rátereltem a sünt a könyvre, és akkor így összefogtam egy kicsit. És annyira elég volt a könyv oltalma, hogy a sűn ne szúrjon meg, viszont nem tudott leesni, és nem tudott elmenekülni sem. Csak azért mondtam el előjáróban, mert a sűnökről szeretnék nektek valamit elmondani. Képzeljétek el, hogy élt egy sűn család. Nagyon népes család volt. Még annyit az itteni élményekhez, itt van az Egervári Laci bácsi, biztos ismeritek. Itt lent laktak, és gyakran jártam én is oda hozzájuk, Idus néni meg egyszer csak azzal állt elő, képzeld el, itt van a mi telkünkön egy sűn család, akkor már alkonyodott, és egyszer csak előjött egy sűn mama, és három vagy négy ilyen pici rózsaszín szürke és tüstélyű kis sűnökkel. És akkoriban a cipőpaszta az ilyen plédobozban volt, és annak a fedelét levették, és abba tejet öntöttek, és ezek a kis sűnök dugdosták bele a tejbe a nyelvüket. Tehát egy igen szimpatikus kis család volt. Ma ilyen családról szeretnék nektek beszélni. Egy népesebb sűn családról. Nagyon-nagyon komisszíred volt kint. És úgy gondolták, hogy akkor tudják igazán átvészelni ezt a nagyon kemény hideg telet, ha összebújnak. De amikor összebújtak, akkor a tüskék szúrták a másikat. A másiké meg az egyiket. És nem tudtak különbséget tenni, most mit csináljanak, összebújjanak, vagy fagyoskodjanak. Amikor külön váltak, hogy őket aztán ne szúrja senki, és ne piszkálja senki a tüskéivel, akkor meg, majd megfagytak. És már felvetődött az a gondolat, hogy talán fagyhalált halnak, hogyha nem keresik egymás társaságát. Végül aztán abban maradtak, hogy inkább összebújnak a kisebb sérülések ellenére is, de nem akarnak megfagyni. És így aztán életben maradtak. Én tudom, hogy ez a kis történet nektek kevesebb tanulságot képvisel, mint a felnőtteknek, de remélem, hogy legalább annyi azért átment, hogy jobb, ha vállaljuk egymást, vállaljuk az egymással való közösséget, hogy lelkileg el ne idegedjünk, és meg ne fagyjunk. Egyedül lenni komoly fagyhalállal jár, a közösségben, egymás társaságában pedig életet adó melegség van. És így ti is inkább együtt jártatok, mint külön-külön, mert abban nagyon sok boldogító élmény van, hogy a másikkal együtt csinálhatok valamit. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek elmondani, hát remélem, hogy minden kísérletem ellenére azért valamennyi átment ennek a tanulságaiból. Most pedig, kedves testvérek, mielőtt az ígéhez nyúlnánk, szeretnék néhány dolgot a gyülekezet életével összefüggésben képviselni előttetek. A mi közösségünk régóta küzd azzal, hogy a diakónia szolgálatát, mint olyat, talpra állítsa. De hát ez a szolgálat is, mint minden más gyülekezetben végzett szolgálat, emberfüggő. Emberek nélkül nem lehet szolgálni, nem lehet munkát végezni. Csak itt jegyezném meg, hogy mennyire szükség van bizonyos területek átgondolására és újjászervezésére, a diakóniáról lesz szó. Én ennek a közösségnek a tagja vagyok 46 éve. Nálam még diakónus nem járt. Pedig állítólag én is tagja vagyok ennek a gyülekezetnek, és hát ha egyszer én is rászolgáltam volna a testvéri támogatásnak, vagy eligazításnak, vagy egyáltalán a szolidaritás kifejezésének egy-egy gesztusára. Tehát most ebben a gyülekezetben a diakónus vezetés kezdeményezésére szeretnénk, hogyha a diakónusok száma, főleg a férfi diakónusok száma 4 további taggal kiegészülhetne, hogy a munkájukat hatékonyabban tudják elvégezni. Hozzá már nem kell jönni, nem ennek a gyülekezetnek a tagja vagyok, tehát most már utólag ezt jóvá tenni nem lehet, de legalább azok ne szenvedjenek eféle kártételt, akik itt élnek, és szombatról szombatra együtt vannak veletek. A bizottság 4 testvért javasolna, hogy a férfi diakónusok száma és tevékenysége az ő munkásságukkal kiegészüljön. Eppel László testvért, Kalló Márton testvért, Kara László testvért és Szabó Zoltán testvéreket ajánlaná, javasolná a gyülekezet bizottsága, hogyha a ti egyetértésetekkel találkozik, akkor őket a diakónusok sorába kéne emelni a ti szavazatotokkal. Egyetértetek ezzel? Aki igen, legyen szíves a kezétől. Van-e ellene valaki? Tartózkodott-e valaki? Köszönöm szépen, akkor kedves diakónusok, fogadjátok magatok közé ezt a 4 új testvért, hogy a férfi diakónia is egyre magasabb szinten legyen képviselve ebben a gyülekezetben. Van még egy dolog, ami már többféle fórumot megjárt, de bizonyára mindannyian tudtok róla, újabban a mi gyülekezetünk tagjáról van szó, azért mondom, hogy újabban, mert nem régen került át ide a mi tagjaink sorába, Holló Péter testvérünk, és őt a közösség egész, a tanácsadótestet, ügyintéző bizottság is felszentelésre, prédikátorrá szentelésre javasolja, és ahogy a dolgok rendje ezt megkívánja, a gyülekezet bizottsága is beszélt vele, és mindenféle kellemetlen, kényelmetlen kérdést tettünk fel neki, és ezekre a bizottság megelégedésére megfelelő válaszokat kaptunk, ezért a bizottság tagjai egy emberként javasolnák őt a gyülekezet előtti felszentelésre, és ehhez a ti jóváhagyásotokat is szeretnénk elnyerni. Legyetek szívesek ebben is a kezetek felemelésével állást foglalni. Köszönöm szépen. Van ellene valaki? Tartózkodott-e valaki? Köszönöm szépen. Akkor ezen az adminisztrációs, de annál lényegesen fontosabb kérdésről akkor több szó ne essék. Úgy gondolom, hogy a felszentelés az egy annyira fontos dolog egy közösség életében, amikor valaki a gyülekezet nyilvánossága előtt hitet tesz arról, hogy az egész életét, jelenét, jövőjét az Isten szolgálatába állítja. Nem mintha eddig nem tette volna, de most egy erős kötést tesz, és ez a tevékenységi kör sok egyéb tevékenységi körrel kiegészül, tehát mindenképpen egy rendkívül ünnepélyes alkalomról van szó, és azt kérem tőletek, hogy amikor mához egy hétre erre az aktusra, szeptemberben? Bocsánat. És akkor az nem egy hónap múlva lesz?
De már egy hétre.
Ja, bocsánat. Hát, időzavarban szenvedek, biztos. Jó. Tehát arra gondoltam, hogy igen, mához, mert akkor leszek itt legközelebb. Egy hetes ciklusokban találkozunk. Tehát szeretném, hogyha a testvérek minél nagyobb létszámban jelen lennének ezen az együttléten. A mostani alkalom gondolatmenetét pedig majd a Bibliában olvasnánk, a Mózes 5. könyvének 30. fejezetéből, csak előzetesen engedjetek meg néhány bevezető gondolatot. Már többször említettem nektek, hogy amióta én próbálom a Biblia gondolatait megérteni, az ember teremtésével és a teremtés mögött meghúzódó isteni szándékokkal kapcsolatban, hát egyre inkább lenyűgözve állok a Biblia kijelentései előtt. Amikor azt mondja a Szentírás, első hallása nem túl sokat mondó szavakat használva, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor ezzel alapvetően nem sokat tudunk kezdeni. De ha megpróbáljuk ezt a tartalom felől közelíteni, hogy az Isten, amikor kimondta az ember teremtése felett, hogy ímé minden igen jó, és ezt azért mondhatta ki, mert az egyes teremtési napok után csupán egyszerűen azt mondta, hogy jó, de a minden igen jó az ember teremtése után hangzott el, ez úgy teljesen egybecseng a 8. Zsoltár kijelentésével. Ott azt mondja a Szentírás így, amikor látom egeidet és ujjaidnak munkáját, akkor kérdezem, hogy micsoda az ember, hogy gondod van felőle, és az embernek fia, hogy tudsz róla, kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Hát ez engem lenyűgöz, hogy az Isten noha tudta az ember bűnbeesésével együtt járó sok-sok nyomorúságot, mégis amikor ember teremtett, akkor olyan különleges kiváltságokkal és ajándékokkal ruházta fel, amelyek méltán adhatók vissza ezekkel a szavakkal, kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Úrrátetted őt kezeid munkáin, és mindent lábai alá vetettél. Az ember teremtésbeli adottsága közül az egyik kiemelkedő, de felelősséggel együtt járó adottság a szabad választás ajándéka. És most olvasnám ezt az ígét innen Mózes 5. könyvéből. Úgy szeretném, hogyha azok a gondolatok is átmennének, amit én ugyan átgondoltam, de nem biztos, hogy vissza tudom adni teljes terjedelmükben. Érezzük ki, vagy halljuk ki az ígéből azt a nagyszerűséget, azt a fenkölt és igazán bennünket szeretetre hangoló isteni szándékot, ami ebben a kijelentésben megfogalmazódik. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, 19. vers, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgassad ő szavára, és ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed, és a te életednek hosszúsága. Szóval, ami a felelősség oldalát érinti, az az, hogy Isten nem csak a szabad választás jogával ruházott fel bennünket, hanem az egyszer együtt járó felelősséget is ránk helyezte. Minden a te választásodtól függ. Válaszd az életet, és akkor élsz. Ha halált választod, akkor meghalsz, de ez is a te döntésed. És az élet és a halál hatalma így a te birtokodban van. Mert az történik veled, ahogy te választasz. És az Isten, mintha egy érzelmi nyomást is gyakorolna ránk, mert azt mondja, hogy válaszd azért az életet. Szóval én azt szeretném, és a magam irgalmával, szeretetével megpróbálok ennek erkölcsi ösztönzést adni, hogy válaszd azért az életet, hogy élhess. Az ember bennünket, az Isten bennünket életre teremtett, és nem is akármilyen életre. Kevéssel tett kisebbé bennünket önmagánál, és dicsőséggel és tisztességgel koronázott meg minket. És itt szeretnék betoldani egy pici kis mondatot, hogy a kevéssel tetted kisebbé az Istennél, az azt jelenti, hogy Isten a teremtő hatalmából is valamennyit átadott. Mert amikor mi döntünk, amikor mi bizonyos befogadott gondolatok alapján állást foglalunk, akkor fizikai változás megy végbe, akár az agy felépítésében. Különböző idegingeret közvetítő anyagok születnek. Mi ez, ha nem teremtés? A gondolat nyomán anyagi valóság születik. Ami döntésünk nyomán, ami gondolataink eredményeképpen. Miért mondja Ellen White, és ezen is úgy érdemes elgondolkodni, hogy a gondolatok és az érzések együttesen alkotják a keresztény ember jellemét. A gondolatok nyomán születik a jellem, a választásaink nyomán. Ha az Isten jósága engem megtérésre indít, akkor az Isten jósága megteremti azt az alapot, hogy én a bizalom jegyében keressem, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, és ennek az igének az előtte található megjegyzése micsoda. Változzatok el a ti elmétek megújulás által. Ha az én elmém megújul, az én gondolkodásmódom, az én értékrendem megváltozik, akkor ennek nyomán egy valóságos változás megy végbe bennem is. Egy valóságos változás, és nem akarom profanizálni, vagy leegyszerűsíteni ezt a dolgot, de voltak éppen, hogy én nekem milyen lesz a jellemem, és ez engem az örökké valóságra alkalmassá tesz-e vagy sem, az a választásomon múlik. Befogadhatom az ördög gondolatait is, és akkor majd arra a képmásra változom át. Befogadhatom az Isten gondolatait, törekedhetek arra, hogy megismerjek minél többet és többet az Isten gondolataiból, és akkor az Isten gondolatainak megfelelő képmásra formálódok át. Mert kinek-kinek a kifejeződése a gondolatok és az érzések együttesére épül, és az Isten jelleme is az Isten gondolatainak és az Isten érzelem világának megfelelnek, vagy felelnek meg. És amikor azt mondja a Biblia itt az idézett helyen, hogy elődbe adtam az életet és a halál, és választ az életet, akkor ez egy valóságos dolog. Jó néhány évvel ezelőtt én ebből valamit megsejtettem, és azt képviseltem még akkor nem a gondolatmenet teljességével, most sem, de akkor úgy gondoltam, hogy az Isten az ítéletben a mi döntéseinket ratifikálja. Velem az ítéletben semmi más nem történik, csak az, ahogy én döntök. És az Isten munkája az akarást és a véghez vitelt. Akkor, ha a bizalom alapján én alárendelem magam, és egyetlen kulcs kifejezés van, amit Jézustól mindjárt megtanulhatunk, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, és ha ebben meggyökerezek, és hogyha ez az én életem, életvitelem arszpoetikája lesz, akkor én majd ugyanarra a képmásra átalakulok. Akkor bizalmi alapon alárendelem az én gondolataimat az Isten gondolatvilágának, és az elmém megújulása azt jelenti, hogy én azt vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Engedjétek meg, hogy néhány kijelentést idézek Ellen White szavaiból. Ezt a könyvet valószínűleg nem ismeritek, de ez a Jézushoz vezető út, csak ez 1970-ben jelent meg, és nem adventista kiadásban, hanem egy református pap fordításában. Értek, adventista kiadásban, de nem a helyi erők fordították le, hanem egy református pap. És én úgy gondolom, hogy ezért nem az adventista frazeológiát használja, hanem úgy, ahogy ott Ellen White kijelentéseiben olvashatta, úgy adja vissza teljes tartalmi azonossággal. Így kezdődik a mondat, ebben a 41. oldalon található. Amit meg kell értened, az az akarat igazi ereje. Ez az emberi természetet uraló erő. A döntés, a választás hatalma. Tehát minden azon múlik, hogy hogyan döntök. Az Isten megadja az ösztönzést, megadja az erkölcsi hátteret is, szeretetével elkötelez engem, hogy válasszam az életet, hogy szeressem őt, ahogy idéztük, teljes szívemből, egész valomból, ennek az ösztönző ereje az Isten szeretetében rejlik. És Jézus nem egyszer fogalmaz így, hogy mert maga az Atya szeret titeket. Pál apostol azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem, és ebből következik, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és akkor majd döntök úgy, a szeretet elkötelező erejének hatalma alatt, hogy én a kedvében járjak annak, aki engem ilyen nagyra becsült, kevéssel tett kisebbi az Istennél. Rám ruházta a szabad választás jogát. Mondhatnátok, hogy a bűneset kapcsán ez megromlott. Tudjátok, hogy az 1888-as üzenetnek mi az egyik óriási felfedezése? Az, hogy amikor azt mondja a római levélben a Szentírás, hogy minden ember elhatott az élet megigazulása, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által halál, és a halál minden ember elhatott, mert hogy mindenki vétkezett. Ezzel együtt egy lélegzett vételre kimondja azt is, hogy az egy Jézus Krisztus áldozata által minden ember elhatott az élet megigazulása. Voltak éppen az Isten minden ember abba a pozícióba helyezett, amiben elbukása előtt volt, ami a szabad választást illeti. Tiszta, világos tudattal az Isten szeretetének hatalma alatt dönthetek az Isten mellett. Nem kell a bűn miatt totálisan besötétedve robottá lealacsonyodnom, hanem megjelent az Isten üdvözítő kegyelme nekem is, minden embernek, és ez tanít valamire. Arra tanít, hogy az értékrendemen, a gondolkodás módomon változtassak. Azt vizsgálja, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, és az isteni szeretet elkötelezettsége alapján adjam át az akaratomat az Istennek, mert tudom, hogy amikor vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, akkor ő ad nekem segítséget, hogy ezt megértsem, hogy az Isten gondolataival nem csak közösséget vállaljak, hanem együttmunkálkodás révén az Isten akarata nyomán váljon valóra bennem az Isten szavában rejlő teremtői erő eredményeképpen az az átalakulás, aminek eredményeképpen Isten önmaga képmására formál át engem. Szóval ennél én diadalmasabb elképzelést az Isten részéről, nagy lelkű és szeretettől áthatottabb elképzelést nem is tudnék elképzelni. És azért kellene nekünk meglehetősen sokat foglalkoznunk azzal, hogy nekünk, mint embereknek, az Isten szándéka szerint mi a létünk értelme. És hogyha bárkivel beszélünk, vagy nagyon sok emberrel beszélünk, halvány fogalmuk sincs arról, hogy miért születtek erre a világra, miért érdemes élni, céltalanul bolyonganak, élnek a pillanatnak, stb. Pedig ennél nagyszerűbb hivatása, küldetése senkinek nem lehet. Kevéssel kisebb az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel megkoronázottam. Józsué könyvében is olvashatunk egy kijelentést. Józsué élt a szabad választás jogával, és szeretném ezt az ígét is olvasni. Tehát Józsué könyvének a 24. fejezetében egy hasonló tartalmú kijelentés olvasható a 15. versben. Hogyha rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választhatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amik túl voltak a folyóvizen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok, én azonban és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ez is rajtam múlik, hogy kinek szolgálok, és minden ilyen jellegű elkötelezettségnek megvannak a konzekvenciái. Ha megjelent az Isten üdvözítő kegyelme nekem is, hogyha úgy szembesülök az Isten akaratával, hogy itt Mózes 5. könyvében olvastuk, akkor ebből a szembesülésből az következik, hogyha én meghallottam, hogy az Isten azt szeretné, hogy én válasszam az életet. Azért, hogy élhessek mind én, mind pedig az én magom. Hogy emögött az áll, hogy az Isten nem csak a maga szeretetével kötelez el, hanem azt szeretné, hogyha ebből viszont szeretet táplálkozna. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára. Mi az, ha nem a római levélben megfogalmazott néhány gondot? Változ el a te elméd megőlás által, és vizsgáld azt, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed. És így talán megelevenedik az a gondolat is, amikor azt mondja Krisztus, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Aztán azt mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben, hogy amikor Krisztus, ami életünk megjelenik, és megjelenünk ő vele dicsőségben, és minden, ami választásunkon múlik. Abban a bizonyos részemről sokat idézett versben, a Hazaérkezés címűben, ott van egy ilyen gondolat, hogy szép szabad nyomorúságban pazarul évről évre, év veszett el. Szóval, amikor az ember az Istentől való függetlenülés útját járja, az a tékozlás útja. Viszont amikor valaki visszatalál, hazatalál, és engedi, hogy az Isten szeresse őt, akkor az a jól eső, szívet melengető érzés uralkodik el benne, hogy hazaértem. Haza a te akaratodba, édeni kertet közepébe. És ezzel tenném a hangsúlyt, hogy haza a te akaratodba. Én tudok és akarok közösséget vállalni a te akaratoddal, mert tudom, hogy az önzetlenség Istene csak az én javamat akarhatja. Aki nagy lelkűségében olyan messzire ment, hogy kevéssel tett kisebbé engem önmagánál, és felruházott engem, igaz, hogy korlátozott mértékben, bizonyos teremtő jogokkal, mert én dönthetek, és a döntésemnek konzekvenciái vannak. És az én gondolataim eredményeképpen egy átalakulás veszi kezdetét, az én megújulásom veszi kezdetét. És mindez azon múlik, hogy a szabad döntés eredményeképpen milyen gondolatokat engedek be, milyen gondolatokat fogadok be. Nincs olyan pillanat, amikor ne gondolkodnánk, és a befogadott gondolat a benne rejlő tartalom függvényében formál engem. És ezért mondja a Szentírás, hogy nekünk minden gondolatot fogjuk elejteni a Krisztusnak való engedelmességre, hogy a csapongó gondolatok ne a maguk képmására formáljanak bennünket. Lehet, hogy egy kicsit túlzott igeértelmezésnek tekintitek, de például a 73. Zsoltárban azt mondja a Biblia, és ez adja meg az értelmezés egyik kulcsát, hogy irigykedtem a gonoszok jó szerencséjére. Halálokig nincsenek, kínjaik, erejük állandó. Tehát leírja itt az elején, hogy kiről van szó, és utána azt mondja, hogy a kövérség miatt kinnülnek szemeik. Ebből nem következik az, hogy minden kövér ember gonosz. De a következő gondolat az ide illik. Azt mondja, gondolatai csaponganak. Az ellenőrzés nélküli gondolatok formálnak. Azt írja ez a könyv, meg a már birtokotokban lévő ennek előzetese, hogy a gondolatok lakótelepeket alkotnak. És a maguk kártékony, vagy éppen áldásos befolyását árasszák szét. Szóval ejtsünk fogjó minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, ami azt jelenti, hogy vigyázzunk. A Bibliában ez a kijelentés olvasható, vigyázzál, légy éber. Mert besurranó gondolatok a maguk képmására formálnak, amelyek nem az Isten erkölcsi ábrázatát formálják ki, hanem a maguk képmására formálnak. Attól függően, hogy milyen tartalommal és honnan származnak ezek a gondolatok. Miért mondja Pál apostol azt, hogy amik igazak, amik csak nemesek, ha van valami erény, ezekről gondolkodjunk, mert nekünk tudatos választásaink eredményeképpen tudnunk kell, hogy mivel állunk szóba és mivel nem. Mi van, amikor az ellazulás jegyében mi úgymond olvasunk valamit, vagy nézünk valamit a tévében. Mindegyik a belőle lévő tartalomra alakít át engem. És nincs ilyen, hogy ellazulás. Ezért a keresztény élet küzdelem. Nekem kell ezt a küzdelmet megvívnom, és pedig tudatosan kell foglyulejtenem minden gondolatot. Ez az éberséget jelenti, annak a tudatos felvállását és követését, hogy én azt vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, és a gonosznak nem adok helyet. Nincs olyan, hogy semleges terület, és hogy most éppen kikapcsolok mindent, és most akkor lebegek és lazulok. Minden esetben a külső világból az érzékszerveim segítségével információ áramlik be. És ezek formálnak engem a maguk képmására. És azt írja ez a könyv, tudományos megalapozottsága. Minden egyes fejezet úgy kezdődik, hogy ezt mondja a Biblia, és utána leírja a tudományos álláspontot. És azt mondja a magam kicsit porjas kifejezésével élve, hogy a tudomány ott lieg a Biblia nyakában. Mert kezd felzárkózni, kezdi felismerni a tudomány a Bibliában rejlő óriási törvényszerűségeket. Például ezt is. Korábban úgy gondolkodtak az agyról, hogy az van, és ki olyanná lesz, amilyen az agya. A gondolatok is szinte beprogramozva, behúzalozva ott vannak az agyban, aztán ezekből valamennyi életre kell, mások nem kellnek életre. Ez a felismerés, vagy ez a gondolat kizárja a szabad választás lehetőségét. Mert én olyan vagyok, amilyen az agyam, a teremtés révén. De az én agyamat az elmém formája, a befogadott gondolatok átstruktúrálják, áthuzalozzák az agyamat, akkor voltak éppen az én elmém az agyam felett áll. Az agy egy eszköz, amit az én Istennek alárendelt elmém formál az Isten képmására. És ezért nem közömbös, hogy hogyan gondolkodok, hogy miről gondolkodok, hogy milyen gondolatokat fogadok be, mert a gondolatok és az érzések együttesen alkotják a jellemet, és ezt mindannyian tudjuk, Ellen White nyomán szabadon, hogy a jellem tesz engem az Isten országára alkalmassá, vagy éppen alkalmatlanná. Ki vagyok én? Azt mondja a Szentírás a Példabeszélek könyve 23. fejezetében, ahogy az ember szívében gondolkodik, az ő. Ki vagyok én? Ahogy gondolkodom. Nem csak Descartes már lehet ezt idézni, hogy cogito ergo sum, tehát gondolkodom, tehát vagyok, de hogy milyen vagyok, azt is hozzá lehet illeszteni, mert az a befogadott gondolatok minőségén múlik. Most akkor lazítunk, igaz? Hazamegyünk, és nézzünk egy jó kis sorozatot. És nem gondolkodunk azon, hogy az az erkölcsiség, az az eszmeiség, ami adott esetben egy-egy megnyilatkozás nyomán úgy átjön, az formál engem. És tudjátok, hogy mi a nagyon rafinált ebben? Hogy a gyors képváltások még csak nem is teszik lehetővé, hogy elgondolkodjak a látottakon. Mert mindjárt ott a másik jelenet. Akkor már azon se tudok elgondolkodni. Tehát ezek, mint besurranó tolvajok, az én ellenőrizetlenül hagyott tudatomon keresztül bejutnak, és lakótelepeket hoznak létre, és formálnak. Nem lehetek óvatlan. Ellen White azt írja, hogy az üdvösség a társulás nyomán jön létre. Isten és ember együttmunkálkodása nyomán. Az Isten nem fogja rámerőltetni a maga akaratát. Szeretettel megteremti a gondolatainak a befogadásához szükséges alapot, de én vagyok az, aki befogadom. Én vagyok az, aki szóbálok ezekkel. Én vagyok az, aki az elmém megújulása által, az átalakult és befogadott isteni értékrend alapján keresem, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, és arra a képmásra fogok átalakulni, amit az Isten gondolatai képviselnek, vagy éppen egy másfajta hatalom gondolatai képviselnek. Testvéreim, nem tudom eléggé hangsúlyozni, kevés az emberi szó ahhoz tényleg, hogy ennek kellő súlyt adjak. Velem semmi más nem történik, csak az, ahogy döntök a befogadott, az érzékszerveim közvetítése révén hozzám eljutott gondolatok vagy eszmék ismeretében és alapján. És van még egy további dolog. Nem akarok túl sokat mondani erről, de ezt el kell mondanom. Ugye ott van a Szentírásban, hogy a belülünk áradó befolyás harmad és negyed íziglen hat. És érdekes módon a tudomány azt is kimutatta, hogy ez tetten érhető. Nem az erkölcsi felelősséget örökítem át. Az kinek-kinek az egyén életében érvényesül, alanyi jogon, de a hajlamot, bizonyos gondolkodási struktúrákat, értékrendet átörökítek. Itt elmondtátok a szombatiskola kapcsán, hogy amikor az Istenről beszélünk, akkor általában az esetek többségében lezárással találkozunk. Miért? Mert az elmúlt 40 év ilyen gondolatok átörökítésével jellemezhető. Úgy nőtt fel egy generáció, hogy az Istenről nem akar tudni. És harmad és negyed íziglen érvényesül ez a befolyás. Tudat alatt, a zsigereinkben. Szóval óriási a kártétel az egyes gondolatok, befogadott gondolatok nyomán is. És óriási az áldás is. Ezer íziglen hat, miközben ez harmad és negyed íziglen. És kimutatható, hogy negyedik nemzedékig érvényesül ez a befolyás. Nem tudom nektek levezetni, hogy ez agyi struktúra átalakulás tekintetében hogy működik és hogy nem. Én e vonatkozásban elfogadom a tudomány megalapítását, de egyetlen dologgal szeretném ezt aláhozni. Nem ingyen osztogatják a Nobel-díjat. És egy dr. John Eccles nevű agykutató Nobel-díjat kapott azért, mert kimutatta, hogy a gondolatok génszintű hatást fejtenek ki. A genetikánk is változik. Bizonyos géncsoportok a gondolatok hatására változnak. A szemünk színe, a hajunk színe, a testméretünk nem, de vannak olyan területek a gének világában, amelyek a gondolatok, a befogadott gondolatok hatására változnak. Tehát milyen következtetéseket lehet ebből levonni? Óriásiakat, nem? Mert a John Eccles egy Nobel-díjat kapott, és kialakította az epigenetika tudományát, hogy a gondolat génszintű hatást gyakorol. Tehát azt is mondhatnám, hogy a gondolataim olyan szintű gének területén jelentkező hatással társulhat, ami engem az Isten országára génszinten is alkalmassá tesz. Kialakítja bennem az új teremtést. Szóval a gondolat, az akarat. Erről beszéltem. És én szívből kimezt a néhány keresetlen mondatot próbáljuk elraktározni, és beépíteni a mindennapi gondolkodásunkba, a felelősségével, a konzekvenciáival együtt. Én szívből kívánom, hogy most a vég idején, amikor ilyen vonatkozásban is nagyobbá lett a tudás, akkor ezt a tudást, amit mi a kereszténységünk vonalán érvényesíthetünk, ezt érvényesítsük. És vegyük komolyan az ezzel együtt járó felelősséget. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük közösen a 229-es énekünk első két versét, és majd imádság után a harmadik és negyedik verset. Tehát a 229-es ének első két versét énekeljük.
Csüggedek, zsígen érem, támaszolom.
térénket meghajtva imádkozunk.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy ilyen kiváltságok egész özönével, sokaságával ruháztál fel bennünket. Köszönjük, hogy az eredeti elgondolás szerint akarsz bennünket újjá teremteni, hiszen kevéssel tettél bennünket kisebb önmagadnál. És amikor felruháztál a szabad választás jogával és lehetőségével, akkor még teremtő erőben is részünk lehet. Urunk, nem szeretnénk rosszul gazdálkodni ezekkel a képességekkel és lehetőségekkel. Szeretnénk, hogyha te szereteted olyan mértékig elkötelezne bennünket, hogy tudnánk minden élethelyzetben és minden pillanatban azt keresni és azt vizsgálni, mi a te kedves, jó és tökéletes akaratod. Te segíts, Urunk, hogy éberen éljünk ebben a világban, ahol a mi érzékszerveiken keresztül annyiféle befolyás ér bennünket. Segíts csak azokat befogadni, amelyek a te akaratodnak megfelelően formálják a mi jellemünket. Add a te lelked befolyását, kérünk, vezérelj a te lelked által mindannyiunkat, és segíts, kérünk, hogy végül a befogadott gondolatok eredményeképpen majd a te képmásod alakulhasson ki bennünk. Munkáld bennünk mind az akarást, mind a véghezvételt, kérünk a te jó kedvedből. Amen.
Énekeljük közösen a megkezdett 229-es ének 3. és 4. versét.